60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Juli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Benne vagyunk az őszben, itt vannak az igazi ködös napok, amikor az embernek nincs kedve ki sem mozdulni otthonról. Ilyenkorra jó, ha van kedvünkre való olvasnivaló, vagy vannak élményeink, emlékeink, amit rendezni lehet. Igaz, arra is van idő, hogy felmérjük a lakásunk állapotát, vagy törődjünk saját magunkkal. És már szinte el is mondtam a mai magazin tartalmát. Lássuk, miről is lesz szó. Megismerkedünk egy veterán evezőssel, egy szobafestőmesterrel, és egy hölgyel, aki hajvizsgálattal foglalkozik. Ellátogatunk a Sziklakórház Múzeumba, végül megmutatunk egy nem csak gyermekeknek szóló gyerekkönyvet. Jó szórakozást kívánunk mindezekhez!
Ez már az ősz, és te úgy érzed, fáradsz már. Szívedben még valahol egy régi dallam jár. Szép volt a nyár, mikor minden nap álmodtál. Szívedben őrzöd még, hogy honnan indultál. És néha arra gondolsz tiszta szívvel, mennyi mindent elrontottál. És néha úgy érzed, hogy nem tehettél semmi mást, és nem bánod már. Ez már az ősz, te is álmokat kergettél. Mégis csak volt valahol egy illúzió.
Elsőnek hallgassuk meg, miről mesélt Ámen Zsókának egy veterán nevezős.
Mai beszélgető társam nagyon messziről érkezett, evezős, veterán, világbajnokságról, Bledből, Szlovéniából. Név szerint Ecsedi Ákosné Ircsi, aki nem olyan régen veterán, de el fogja nekünk mesélni, hogy sikerült ez a világbajnokság.
Nagyon esős és vizes körülmények között zajlott. Gyakorlatilag egy túlélő verseny volt, mert végig esett jóformán. Versenyek alatt két számban indultam, női négy párban és nyolcasban. Mind a két csapat vegyes csapat volt, tehát Magyarországról több klub is nevezett erre a versenyre. Én egy csepeli egységgel társultam mindkét esetben, mindkét futamban. Mind a két esetben másodikok lettünk. Régi csapatok, tehát több évvel vezünk egymással, és nagyon szeretünk egymással evezni.
Hogy kezdődött az evezős sport az életedben?
Hát ez nagyon egyszerűen. Amikor a férjemmel megismerkedtem, ő már egy pár éve evezett, ez 19 éves koromban volt, tehát nagyon régen. Hát még tanástalankodtunk, én vigyem le őt teniszezni, vagy ő vigyen le engem evezni, de az utóbbi mellett döntöttünk, és nem bántuk meg, mert körülbelül 25-30 évig együtt versenyeztünk, együtt túráztunk, együtt éltük az életünket a vízen.
Versenyzésként kezdődött ez a sport, vagy hobbi volt, és átment versenyzésre?
Régen még nagyon sok túrahajó volt, tehát értem ezt a 1970-es években, amikor én kezdtem evezni, és a túrázásnak egy nagyon jó színfoltja volt a túraversenyzés. A túra egyesületekből is volt egy pár, hiszen akkor még volt néhány csónakház is, most már a számuk nagyon lecsökkent a római parton. Hát ezek a túra szintidős versenyek, mindegyikből 4 volt egy évben. Itt olyanok indultak, akik hobbiból, kettelésből eveztek. Gyakorlatilag egy szintidős verseny volt, bizonyos szintidő alatti teljesítés esetén lehetett kapni jelvényt vagy oklevelet, és gyakorlatilag baráti társaságuk ilyenkor közösen mentek el Szentendrére, Lányfalura, vagy Tahiba, vagy Horányba, ezek a pontok voltak. A túrahajókban voltak versenyek is, ezek a versenyek közép, illetve hosszú távú versenyek voltak, és hát egészen addig megmaradtak, amíg a csónakházak el nem sorvadtak, el nem tűntek, és a túraegyesületek gyakorlatilag ma már úgy önállóan nem igazán léteznek. Ha nem kezdtek versenyevezéssel is foglalkozni, akkor gyakorlatilag elsorvadtak.
Nagy különbség van a versenyevezés és a túraevezés között?
Nagyon nagy. A kettő fizikailag is más-más izomzatot és alkatot kíván, hiszen a túraevezésnél, hogyha mind a két esetben versenyszerű űzésről van szó, ott átlagban olyan 10-20 kilométeres kemény versenyre lehet készülni. A versenyevezés meg ugye 2 kilométerről szól. Mindegyik más típusú edzésmódszert kíván, bár az állóképességhez szükséges a hosszú távú edzés, de alapvetően a versenyevezésben egy dinamikus, magas csapásszámú, könnyű hajóban művelik ezt, a túraevezésben pedig nehéz súlyú, kisebb csapásszámú és hosszabb idejű terhelésről beszélünk.
Miket tud meg az ember? Igen. Lesz Magyarországon világverseny?
Igen, igen. A Masters világbajnokság az ugye most Szlovéniában volt, de 2 év múlva Magyarországon lesz, és a velencei tavon fogják megrendezni. Hát ehhez természetesen még a pályát felnyilasztani.
Más különlegesség is volt az életedben. Meséltél egyszer nekem a Guinness rekordról.
Hát
mi volt a Guinness,
hát a Guinness rekord a fotózás címén jött be. Hát a túraevezősök köre az egy nagy családnak számít, és hát sokat versenyeztünk együtt egymás ellen, és ebből a barátságból eredt az, hogy miután én már elég régóta fotózom, hogy megkértek, hogy segítsek ennek a dokumentálásába, fotózásába. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert sikerült megdönteni azt a csúcsot, amit a fiúk terveztek. Ez 24 órás evezés, és 24 óra alatt ki tud több kilométert leevezni.
Ez egyedi, ez a rekord?
Igen, igen, tehát ez a Guinness rekord lett. Hát most fejből nem tudom sajnos, mert már ez régebben volt, de hát nagyon büszkék vagyunk rá, mert ez is gyakorlatilag az evezésnek egy nagy sikere, csak erről elég keveset beszélnek, meg keveset tudnak róla. Amire személy szerint én nagyon büszke vagyok, az az, hogy ezen az Európa leghosszabb távú versenyén, a Budapestben vagy a regattán csúcstartók vagyunk, gyakorlatilag családi szinten, mert a férjem és a nagyobbik lányommal együtt tartjuk most már 2000 óta ezt a csúcsot. 11 óra 4 perc, pontosan. Hát ez úgy sikerült, hogy ahhoz, hogy valaki hosszú távon egy nagyon komoly eredményt tudjon elérni, ahhoz az több éves, nagyon kemény edzésmunka kell megelőzze, illetve az, hogy többször elinduljon ezen a távon, hiszen hogyha többször indul, és mindig az edzettségi szintje az megfelelő, előbb-utóbb lesz egy olyan év, vagy egy olyan versenyidőpont, amikor minden összejön. Kevés a szél, megfelelő vízállású a Duna, a hőmérséklet olyan, amit el lehet viselni, jó a hajója, jó a hajó összeállítása, tehát nagyon-nagyon sok mindennek össze kell ahhoz jönni, hogy egy-egy csúcsot ilyen sokáig lehessen tartani.
63 éves vagy, ugye? Mit adott neked ez a sport?
Jaj, nagyon sokat. Tehát türelmet, kitartást a szakmában, a munkában, mindenütt tudtam támaszkodni arra, amit ez a sport adott nekem. Kikapcsolódást, fegyelmet, nagyon-nagyon sok minden. És nagyon boldog vagyok azért, hogy egy olyan egyesület evezhettem, ahol gyakorlatilag az evezés minden szintje megtalálható, és ezáltal minden korosztály is megtalálja a helyét és szerepét, hiszen nagyszülők eveznek Kilbótba még Szentendrére lángosozni, a iskolás gyerekek a környezetből oda mehetnek télen ergométerrel felkészülni a esetleges későbbi evezésükre. Nem muszáj felnőtteknek, akik fáradtan a munka után szeretnének kikapcsolódni, versenyezni, úgy is tudnak evezni, hogy nem indulnak ura szintidős versenyeken, mert azok még megmaradtak, tehát verseny már nincs túrahajóba, de a szintidős 4 forduló az még megmarad. És hát aki akar, az meg versenyhajókba is tud versenyezni, teljesen kötetlenül, és mindezt a lehetőséget a római parton megkapja. Több mint 100 fős hajóparkja van az egyesületnek. Gyakorlatilag ez egy külföldi modell, reépült az egyesületnek ez a fajta működése, mert korábban mi jártunk külföldi amatőr hosszú és középtávú versenyekre, és ott láttuk, hogy a külföldi klubok hogy életképesek és hogy maradnak fel, és ez a modell lett kialakítva a külkerevezős klubban is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Háromszoros veterán világbajnokságon résztvevő csapattagot hallottak. Ecsedi Ákosné Ircsi személyében Ámen Dzsókát hallották.
Úgy találjuk, festeni, tapétázni kéne a lakásunkat, Meskó Bánk beszélgető társa útmutatást ad, hogyan válasszuk ki, hogy kire is bízzuk a falainkat.
Mai vendégem Sárvári József, festő, mázoló, tapétázó, iparos mester, egy művész ember. Egy kedves barátom hívott meg a lakásába, ahol épp a mester és munkatársai dolgoznak. Meglepett az a precizitás, az a szakmai felkészültség, az a kreativitás, hogy dolgoznak, és a mester irányításával és az ő segítő keze munkájával, hogy válik ilyen szépé egy lakás. Hogy lett ön festő?
Én Hajdú-Bihar megyébe, Zsáka községbe születtem, egy kis faluba, és az ottani festőmestert láttam dolgozni, és én eldöntöttem, hogy én is festő leszek. Jelentkeztem a országos szakipari vállalathoz, de mondták, hogy már megtelt a festő szakmában a létszám, de amennyiben én tapétázónak jelentkezem, akkor természetesen fölvettek. Hát és én, mivel még azt sem tudtam, hogy mi a tapétázás, mégis jelentkeztem erre a szakmára. Így lettem én szobafestő tapétázó.
Én hallottam másoktól, hogy annak idén a 70-es évek végén, 80-as években nagyon nehezen kaptam meg a mestervizsgát. Az oda jelentkező. Önnél ez könnyen ment, vagy ön is ilyen problémákkal küzdött?
Hát nem volt egyszerű. Mi akkor természetesen vállalatnál dolgoztunk, és szombat-vasárnap fusiztunk. De már annyi volt a hétvége munka, hogy már nem győztünk, és próbálkoztunk kiváltani az ipart. Én akkor jelentkeztem a Rákospalotai önkormányzatnál, vagy tanácsnál, de mondták, hogy a mesterlevelet szorgalmazzam. Hát jelentkeztünk mestervizsga tanfolyamra, és hát amikor a vizsgára került a sor, a szóbeli, írásbeli vizsgákon simán átmentünk, általában mindenki, de a gyakorlati vizsgán, akik a volt idősebb generáció mesterek vizsgáztattak bennünket, hát bennünk konkurenciát láttak, és így minket igencsak megbuktattak. És a 15-20-30 főből bizony csak 2-3 embert engedtek át gyakorlati vizsgából, de ennek ellenére én nekem a harmadik nekifutásra sikerült a mesterlevél, és akkor én így tudtam ipart váltani. Ez végül is 1979-re volt.
Hát akkor nem egy mai kezdő mesterrel állunk szemben. Na most, amit észreveszek, ezek a tapéták gyakorlatilag úgy hatnak, mint az eredetileg egy festés lenne csak a falon. Olyan csodálatosan van föltéve, egy illesztés nem látszik. Hát mondhatjuk, hogy ugye a tapasztalat, meg a mesterség tudása, de mégis hogy működik ez, hogy teszi fel a tapétát, hogy válassza ki a megrendelő, és ezek a színek, ezek a csodálatos színek, amiket itt látok, az erősebb tónustól a pasztel színekig, ez hogy alakul ki és hogy készül el?
Hát először is a megfelelő alapozás, ami nagyon fontos ebben a szakmában is, és hát utána a kedves megrendelőnek is meghallgatjuk a kívánságát, és az alapján mi jelen esetben is tapétakönyveket hoztunk ide a helyszínre, és itt több tapétakönyvből lett kiválasztva az ő számára megfelelő szín és a minta. És a maga mintából adódóan valamelyik tapétán jobban látszik az illesztés, valamelyiken kevésbé, valamelyiken egyáltalán nem látszik. De mi igyekszünk természetesen úgy megcsinálni, hogy minél kevésbé lehessen látni, mert végül is a megrendelők csak azt nézik, hogy látszik az illesztés, nem látszik az illesztés, úgyhogy próbálunk az igénynek megfelelően megcsinál minden munkát.
Na most itt végignéztem itt több helységet is, itt sehol nem látom az illesztés nyomát, akkor ez egy szerencsés véletlen, vagy általában igyekezik?
Hát jelen esetben ezek olyan tapéták, amit nem annyira lehet látni az illesztést, úgyhogy ez egy szerencsés választás volt részünkről is.
Na most itt látok egy olyan tapétát, amin a minták láthatók, és végső soron egy semleges, majdnem fehér színű. Ez gyakorlatilag festik úgy, hogy a tapétának a mintája eltűnne?
Van olyan tapéta, marbur tapéta, ami festhető, amiben van egy tapétakönyv, amiben van körülbelül 100 féle minta. Ez egy fehér színű, fríz anyag. Maga a megrendelő kiválasztja a könyvből a tapéta mintáját. Az akár lehet sima is, például, vagy mintás, ez le van tapétázva a fal, és utána kiválaszt a színkártyáról a megfelelő színt, és azzal le van festve. Na most, ha most valaki jelen esetben választ valami színt, és neki az most tetszik, vagy éppen divat szín, az le van festve, 4-5 év múlva, vagy 10 év múlva, kinek hogy van rá igénye, újra van festve. És most teljesen mindegy, hogy most jelenleg milyen színű a fal, mi legközelebb olyan színűt csinálunk belőle, ami a kívánság.
A többszöri átfestést, ez nem árt a tapétán?
Nem. A megfelelő festék minőséget kell választani. Tehát olyan festékkel kell lefesteni, ami ráfeszül a falra, tehát egy latex anyaggal, mert egy durvább anyag eltakarja a festető tapétának a kontúrjait. És ezáltal egy bizonyos festés után már, mintha sima tapéta lenne. De hogyha valaki jó minőségű festéket választ, akkor 3-4-szeri vagy 5-szeri, akár 30-40 évig is lehet festeni, és az nem tűnik el a minta róla.
Most én láttam több helyen, hogy a tapéta leválik, ez itt gondolom nem fog előfordulni.
Igen, a tapétádok azt mondják, hogy maga a tapéta ragasztás után vagy 2-3 nap múlva lejön, vagy soha nem jön le. Maga, hogyha a falfelület nem ázik be, vagy nem kap vizet, az sose jön le, ha jó föl van ragasztva. Úgyhogy én nyugodtan ajánlom mindenkinek a tapétázás, öltözteti a falat, még akkor is öltözteti a falat, amikor nagyon kevés minta van rajta. Sokan még az egyszínű, sima tapétával letapétáztatják a falat, hogy maga az érzet, a maga a tudat az, hogy ez be van ragasztva, és úgy van lefestve. Többször előfordul.
Hát igen, ez egy nagyon szerencsés megoldás. Itt látom a holkereknél, a boltíveknél, hogy szinte rátapad, hogy nem érzi az ember, hogy oda tapéta lett fölragasztva. Ez a 52 éves tapasztalat, amióta dolgozik, vagy ennek vannak különböző forsz?
Természetesen az 52 éves tapasztalat is sokat számít, de lehet kapni sarokba különböző holkerléceket, ami kiegyenesíti, vagy eltünteti a régi holkeroknak az egyenletlenségét, és emiatt nagyon dekoratív lesz az egész. Lehet különböző méretűt választani, valaki simát, mintásokat, és akkor az nagyon dekoratív, mikor föl van ragasztva, alá le van tapétázva, vagy le van festve, akár maga az a díszléc, azt lehet kiemelni, vagy egyszínűre kenni a plafonszínnel. Vagy van, aki külön kiemeli, hogy még jobb legyen, még szebb legyen. Tehát kinek milyen az igényei?
Végig járva itt a helységeket, különböző színeket, a szemnek megnyugtató, kedvező színeket látok. Itt a megrendelővel közösen alkotják meg azt, hogy milyen színek legyenek, vagy találják ki, vagy ön is besegít ebbe. Hogy működik ez?
Hát ez úgy működik, hogy több esetben belső építészek már előre megrajzolják a színeket számítógépen, megmutatják a megrendelőnek, hogy ki mit kér, azt mi természetesen tiszteletbe tartjuk, de több esetben mi ketten a megrendelővel hozzuk össze a színeket, megnézzük a bútorokat, milyen volt az előző lakása, ahhoz képest mit szeretnének, és így közösen találjuk ki a színeket, akár egy szobában lehet több szín is, vagy tapéta, vagy festék, tehát ki mit szeretne. Tehát az igény szerint szintén.
Szóval ön akkor segít a megrendelőnek, hogy megnézi, milyen bútorai vannak, vagy voltak, hogy ahhoz megfelelő színeket válaszol.
Hát több megrendelő igényli is ezt különben, mert először is nem mindig tudja, hogy a jelenlegi piac, valaki 15-20 évvel ezelőtt festetett, vagy tapétázhatott, nem tudja jelenleg mi van a piacon. Tehát mi fölhívjuk a figyelmét, hogy hova menjen tapétát venni, vagy milyen színek vannak, vagy éppen milyen színek mostanában divat. Hát természetesen divat szín is van, különben a kereskedők nem tudják eladni a festéket. Tehát az ugyanúgy, mint a ruházatban, a falfestéknél és meg fal tapétánál, az ugyanúgy mutatkozik.
Ön gondolom nem is hirdeti magát.
Hát igen, olyan, én 52 éve tapétázok, de mi még idáig nem kellett nekünk reklámozni magunkat. Az egyik tulajdonos ajánl minket a következőnek, és az meg a következőnek. És már így generációk van, ahol már van nagypapának is tapétáztam, a szüleinek is, meg már az unokának is tapétáztam lakást. És természetesen így nincs a meglepetés. Amikor már bemegyünk a lakásba, már akkor tudják, hogy mit kapnak a végén.
Sárvári József festő, mázoló, tapétázó mesterrel Meskóbán beszélgetett.
Kétszer voltam kopasz életemben. Először, mikor megszülettem. Igen, másodszor is kopasz lettem, no de semmi baj. Az észre fontos, az észre fontos, az észre fontos, nem a haj. Egy rendőr szólt, hogy így nem járhatok. Hosszú hajjal nem világítok. Igen, hosszú hajam, sötét foltát levágták hamar. Az észre fontos, az észre fontos, az észre fontos, nem a haj.
Magunkkal is törődni kell, mégpedig időben. Ezt tanácsolja Torda Judit interjú alanya, aki egy ingyenes szolgáltatásról mesél.
A nő ékessége a haj. Ez a mondás jutott eszembe, amit a gimnáziumi magyar tanárunk mondott minnénk, akinek gyönyörű, szép, vöröses, szőke, hullámos és nagyon jól gondozott haja volt. Mi annak idején gimnáziumi éveink alatt nem nagyon figyeltünk erre. De azóta egyre inkább előtérbe kerül az, hogy ritkul a hajunk, nem annyira szépen áll már a frizuránk, és ez elég sok lelki-fizikai problémát is okoz nekünk. Van erre megoldás, méghozzá egy nagyon korrekt hajvizsgálat, és erről kérdezem Lantos Krisztinát.
Igazából maga ez az ön által említett hajvizsgálat, ez nem is annyira hajvizsgálat, hanem ez egy fejbőr állapot felmérés. Hiszen az egészséges haj feltétele egy egészséges fejbőr. Hiszen csak akkor fog tudni egészségesen fejlődni a haj száli része, hogyha a fejbőrünk is egészséges. Elsődlegesen maga ez a vizsgálat, ha nevezhetjük így, ez abból áll, hogy bejelentkezik egy időpontra a páciens és a kolléganő, aki előzetesen nyilván erről magas szinten szakmai tudást szerzett, megnézi az ő fejbőr állapotát, amelyhez segítségére van egy digitális nagyító, ami tulajdonképpen láthatóvá teszi a fejbőrt egyrésztről, másrésztről megfelelően is nagyítja ennek a fejbőrnek a képét.
És ez képernyőn akkor lehet
így
látni.
Igaz, és a vizsgált személy is látja, hogy az ő fejbőre milyen állapotban van. Ez nagyon fontos, hiszen ugye egyrésztről a fejbőr szabad szemmel jó esetben ugye nem látható, hisz haj szál fedi. Másrésztről a paciens is látja, és nagyon sokszor az első alkalommal, amikor érkeznek, ők először látják a fejbőrüket ezzel a készülékkel.
Ez megdöbbentő élmény lehet.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek többségében igen, mert az a tapasztalatunk, hogy 100 megvizsgált személyből azért 90-95 személynél találunk úgymond fejbőr rendellenességeket.
Milyen problémákkal jelentkeznek?
Elsődlegesen ugye a klasszikus problémákkal jelentkeznek, ugye, hogy hullik a haj, zsírosodik a haj, és korpásodik a haj. Ezt el kell azért mondanom, hogy ha már tapasztalja valaki ezeket a rendellenességeket, akkor ezek már nem pár hete fennálló problémák, azért valakinél ezek már évek óta fennállnak, és sajnos már akkor jelentkeznek, amikor már úgymond házilag otthon ezt nem tudják kezelni, és megkeresik azokat a lehetőséget, amikor szakértői segítséget tudnak kapni. Azt szokták mondani, hogy hát de 20 évesen mennyi sok hajam volt, és most már annyira megritkult, hogy ez problémát jelent. És ez sokszor adott esetben akár 15-20 év is eltelt azóta, tehát mondjuk egy 20-30 éves fiatal hölgynek, akinek dús a haja, olyan 45-50 éves kora, amikor először jelentkezik, hogy már nem olyan szép sajnos a frizurája.
Milyen arányban vannak a nők és a férfiak?
Mint a nők sokkal jobban odafigyelnek erre, bár azért meg kell, hogy jegyezzem, azért férfiaknak is ajánlott ez a szolgáltatás, hogy igénybe vegyék, de nagyon sokszor előfordul, hogy családtagot magával hozza, későbbiekben ajánlja a férjének is, illetve a fiának is otthon. Hajunknak az egyik része, a hajhagyma, az az élő része. Ugyanúgy oxigénre, tápanyagra van szüksége. Tehát ha a szervezetünkben bármiféle olyan folyamat zajlik, ami nem egészséges, ez kihatással van a hajunknak a minőségére.
Például mik lehetnek
például, ezek? Ha nem megfelelően táplálkozunk, ha nincs elég ásványi anyag és vitamin, ugye a testünk az egy csodálatosan felépített szerkezet, ha így fogalmazhatok. Elsődlegesen azokhoz a szerveinkhez fogja szállítani a tápanyagot és a vitaminokat, amely létfontosságú. Sajnos a hajhagyma nem a létfontosságú szerveinkhez tartozik, ezért oda már nagyon minimálisan, vagy egyáltalán nem fog érkezni tápanyag, illetve vitamin. Ezért például az első legfontosabb, hogy oda kell figyelnünk, és főleg, ugye említette, hogy főleg az idősebb korosztálynál jelentkezik ez, az idősebb korban megfokozottabban oda kell figyelnünk a táplálkozásunkra, a tápanyagbevitel és a vitamin bevitel.
Sokat hallunk a mediterrán diétáról, illetve hát a mediterrán étkezésről. Az olaszoknak hogy áll a hajuk?
Az olaszoknak mindig szép, de...
Gondolom összefüggésbe áll nyilván a táplálkozással.
Összefüggésbe, meg hát szerintem azért valljuk be azért Olaszországban, ahol a lakosságnak a jelentős része azért tengerparthoz közeli vidéken él, illetve hát ugye ne felejtsünk el, és önnel is említette, hogy azért a fejbőr, haj képzése azért nagyon sokszor lelki oka is van, hogyha valami probléma alakul. Azért az ő életük sokkal kiegyensúlyozottabb.
Könnyebben veszik az életet. Talán.
Könnyebben veszik, így igaz, tehát ők azért nem annyira stresszesek. És itt azért egy picit még visszatérnék szakmai dolgokra is, hogy az egyik legrosszabb tényező, ami befolyásolja a haj egészséges növekedését, az a stressz. Sajnos nagyon stresszes világban élünk el. Tehát én azt mondom, hogy a mértékkel kell lennünk, zsíradékot, fehérjét, zöldségeket, és ha mértékkel eszünk, akkor egészségesek vagyunk ezekből, és nyilván akkor a hajhagymának is megfelelő tápanyagot tudunk biztosítani.
A szín, erről tud-e valamit mondani?
A szín nagyon összefügg a fototípusokkal. Az, hogy milyen a szín, hajszínünk, az attól függ, hogy a mennyi melanin termel a testünk. A nyilván változó, ez az északi országoktól, ha lefele haladunk ugye az egyenlítőig, ez főképpen ugye a napsugárzásnak van köze. Hisz ugye az északi országokban alacsonyabb a napsugárzás száma, ott nyilván kevesebb melanint termel a testünk, és ahogy haladunk az egyenlítő felé, egyre melegebb van, ott egyre jobban kell a bőrt védeni, ezáltal a bőr természetes módon úgy védekezik, hogy több melanin termel. És nyilván, ha több melanin termel a testünk, nyilván ez a bőrnek egy úgynevezett besorolásával is összefügg, ugye, hogy fototípus 1-estől haladunk, ugye az európai népcsoport a fototípus 5-ösig. Mind skandináv, ők általában az 1-es, 2-es típusba, míg a görög és a latin, illetve hát a ugye spanyol, olaszokra, ha gondolunk, hát ők az a barna bőrű, sötét szemű, sötét
hang. Hol lehet elérni önöket, illetve hol végeznek ilyen vizsgálatokat?
De tulajdonképpen országosan több helyen is végzünk. Tehát 11. kerületben is 5 helyen igénybe lehet venni gyógyszertárakba, illetve gyógynövényboltokba ezt a szolgáltatást. Aki részletesebben szeretne erről tájékozódni, illetve a pontos helyszínekről, a www.haj.info.hu weboldalon megteheti.
Sokszor kerül szóba, hogy van nekünk egy ciklakórházunk. A történetéről viszont keveset tudunk. A következő beszélgetéssel Somogyi Ágnes kedvet csinál hozzá, hogy ellátogassunk személyes élményekért.
A Ciklakórház Atombunker Múzeumban vagyunk, amely 10 éve működik múzeumként. Kedves vezetőm Polácska Fruzsina, aki megosztja a tudását. Ez Magyarország egyik legnépszerűbb múzeuma. Mi a titka?
Én azt gondolom, hogy a mi titkunk kicsit össze is függ a mi küldetésünkkel. Elsődleges célunk, hogy hitelesen mutassuk be a háború valódi arcát, és hangsúlyozzuk a béke értékét. Mi szeretnénk az aktuális problémákra felhívni a figyelmet, anélkül, hogy állást foglalnánk.
Egy természetes barlangrendszerben létesült.
A 30-as évek közepén kezdődött meg a barlangrendszernek a feltárása. Akkor már összenyitották a járatokat, és megszületett a zseniális ötlet, hogy érdemes lenne itt egy kórházat kialakítani. Ez 39-ben valósult meg, akkor kezdték el kiépíteni a kórházat, és 44 februárjában meg is nyitott a kapu itt a betegek előtt.
Ki volt az, aki úgy gondolta, hogy ez itt megfelelő hely egy kórház számára?
Az első kerület döntött amellett, hogy itt érdemes lenne egy kórházat kialakítani. Egyébként több ilyen kórházat szerettek volna. Az is bizonyítja, hogy titkosították a kórházat az 50-es évek elején, és LOSK 0101/1 volt ennek a kódjele, és az 1-es szám jelezte azt, hogy ez volt az első számú, ugyanis tervben volt, hogy több ilyen jellegű kórházat hoznak itt létre.
A kiépítés miből állt?
Azt gondolná az ember, hogy egy nagyon költséghatékony építkezés volt, mert tényleg csak a járatokat kellett összenyitni, és ezeket kicsit kibővíteni, illetve hát később ide kerültek a berendezések.
A befogadó képessége nem olyan nagy.
Eredetileg 60 főse tervezték a kórházat, ezt nagyon hamar megduplázták, mégpedig úgy, hogy emeletes ágyakat hoztak be, de a második világháború idején volt, hogy 650-700-an is itt voltak a sziklakórházban, és bizony még közlekedni is alig lehetett. A barlangrendszer környező termeiben is feküdtek a betegek. A második világháború idén 3 korterem volt, egy a nők, egy a férfiak, egy pedig a katonák számára. Később pedig 1952-re elkészült még 3 másik korterem is, tehát az 1956-os forradalom idején a második megnyitáskor, akkor már 6 korteremmel rendelkezett.
Behoztak egy sebesültet, akkor először került a felvételi
irodára. Bezek felvételi szobának nevezték, itt felvették a beteg adatait, és ezt követően folytatta tovább útját az előkészítő úgynevezett sürgősségi részhez. Itt még a 2 beteg felvételi szobát láthatjuk, azt követően pedig a konyhát, a forduló után kezdődött már az előkészítő rész.
Volt elsősegély is?
Igen, igen, mind a két funkciót ellátta, tehát akiknek nem volt olyan komoly sérülése, ők ott kaptak egy ellátást, és azt követően el is hagyhatták a kórházat, akik pedig komolyabb ellátásra szorultak, őket ott készítették fel, és rögtön folytatták tovább útjukat a betegek a műtőbe.
Ez a műtő is különleges.
Ez volt az egyetlen műtő a Szikla kórházban, és egyszerre két beteget tudtak operálni, ami manapság már tényleg elképzelhetetlen, a szabályoknak nem is felelne ez meg, de akkor tényleg nagyon jó célt szolgált.
És hogy biztosították a higiéniát így?
Voltak sterilizáló berendezések, úgynevezett autoklávok, amivel igyekeztek sterilizálni a kötszereket, illetve a kisebb műszereket. Ezek gőzzel működtek. Volt olyan időszak, amikor nem volt víz, tehát bizony sterilizálni sem tudtak. Nővéreknek a halott emberekről kellett levágniuk a kötszert, és sterilizálás nélkül újra felhasználták, mert már nem volt arra lehetőség, hogy ezeket tisztítsák.
Ha valakit megműtöttek, akkor bekerült az emeletes ágyas kórterembe. A mozogni se tudott.
Nyilván azok a betegek feküdtek legfelül, akik jobb állapotban voltak.
Összetolt ágyakról van szó.
Volt, hogy két beteg, hét, három beteg feküdt a két ágyon, de ők jobban jártak, úgymond, mert nagyon sokan a földön vagy a hordágyakon tudtak csak feküdni. És abban az időben nagyon-nagyon modern kórháznak számított. Minden megvolt, napjainkban egy normál átlag kórházban megvan, mindig is a Szent János kórházhoz tartozott. A János kórházból érkeztek ide az orvosok, de a gyógyszerek, a kötszerek és az élelmiszert is onnan hozták. Egy melegítő konyha volt csak. Volt egy olyan időszaka az ostrom idején, amikor itt főztek a kórházban, ugyanis megszakadt a kapcsolat a János kórházzal. Az megint más kérdés, hogy nem igazán volt mit enniük és mit főznünk a személyzetnek, tehát az elhullott lovaknak a húsát ették, illetve a jeget melegítették fel és azt itták vízgyanánt, mert hogy a kórház egyetlen vízfőnyomócsőve is felrobbant, tehát az ostrom végén már víz sem volt a kórházban.
Mennyire volt ez biztonságos?
A kórháznak a legalacsonyabb pontja az 15 méter mélyen van, nagyon biztonságosnak számított. Talán az bizonyítja ezt a legjobban, hogy ez volt az utolsó működőképes kórház az ostrom idején, saját áramfejlesztői voltak, és akkor bizony még az utolsó utáni pillanatban is tudtak röntgenfelvételt készíteni.
Monoton zajt hall az ember, ez mitől van?
Igazából ez egy technikai dolog. Miután a föld felszín alatt vagyunk, nincsen természetes szellőzés. Voltak ilyen picike kis nyílások. Nyilván ezt egy komolyabb berendezésre cserélték az 58-as és 62 közötti bővítés során, de volt légkezelő központ is a II. Világháború idején, de hát nagyon-nagyon sok ember volt itt, és most azért hűvös van itt.
Hány fokos egyébként?
Körülbelül 15-17 fok van itt a Szikla kórházban, abban az időben viszont volt, hogy 33-35 fok is volt, ugyanis a betegek a testhőjükkel felmelegítették a levegőt, és egyébként ezt még tetészte, hogy elvileg dohányozni is lehetett, tehát hatalmas volt a fertőzés veszély.
Tud mutatni nekem olyan berendezést, ami még az eredeti?
Minden tárgy eredeti, a 40-es, de leginkább az 50-es, 60-as évekből. A kötszerek, a gyógyszerek, a berendezések. Van egy híradós központ, amelyen van egy mobiltelefon, ami 30 kiló volt, tehát altatógépeink, a röntgengép.
Orvostörténet szempontjából kifejezetten izgalmas.
Igen, mindenki számára, aki egy kicsit vissza szeretne csöppenni abba az időbe, leginkább a fiatal generáció számára, akik el sem tudják képzelni, és így testközelből át tudják ezt élni, én azt gondolom, hogy nekik különösen nagy élmény.
Ebben nem kis szerepük van a viaszfiguráknak.
Több mint 200 viaszfiguránk van, tehát Közép-Európában ez a legnagyobb viaszfigura kiállítás. Ezek a viaszfigurák, akik egy adott szituációban éppen mondjuk műtenek, vagy melegítik az ételt, vagy kötözik az egyik beteget, ezek segítenek nekünk sokkal jobban elképzelni azt, hogy milyen lehetett itt a 20. század legszörnyűbb időszakaiban.
A betegek főleg egyenruhában vannak, holott ez nem hadikórház, ha jól emlékszem, vagy volt ilyen szerepe?
Sebészeti szükségkórház, de nem csak katonákat, hanem civileket is elláttak itt. Van kiállítva katonaorvos, ugyanis eredetileg az volt a protokoll, hogy a katonákat csak is kizárólag katonaorvos láthatta el, később azonban már nem volt erre lehetőség, mert nagyon-nagyon sok volt a sérült. A II. Világháború idején még a német katonák is kaptak ellátást, bár nem kaptak kórházi ágyat. 56-ban már volt, hogy egy szovjet kiskatona feküdte egy civil magyar ember mellett. A Szikla kórház a Nemzetközi Vöröskereszt oltalma alatt állt egészen 1944-től. Ezt mindenki tiszteletben tartotta, mind a szovjetek, mint pedig a németek, tehát itt soha sem került sor katonai konfliktusra. mert vannak olyan fals információk, hogy itt a szovjetek kilángszórózták a kórházat. Azért is van ez a félreértés, mert a barlangrendszernek egy távolabbi helyén a német katonák fegyverrel és gránáttal védekeztek, és ott valóban voltak ilyen atrocitások, de itt a Szikla kórházban szerencsére ilyenre nem volt példa.
Kicsit az ápolókról beszéljünk, nem csak hivatásosak voltak, úgy tudom.
A bejáratnál van egy arcképcsarnok. Mindenkiről, akiről tudtunk, hogy itt dolgozott, raktunk egy képet névvel, illetve azzal ellátva, hogy nővér volt-e vagy orvos. Ahogy mondtam, a János kórházból érkeztek ide az orvosok, és nagyon sok nemesi származású grófnő, például gróf Széchenyi Ilona, gróf András Ilona vagy özvegy Horthy Istvánné. 56-ban már kicsit rosszabb volt a helyzet, mert nem volt elég hivatásos nővér, ezért 10 éves még akkor képzetlen lányok érkeztek ide az állami védőnő képző iskolából, és ők dolgoztak itt önkéntesként. Szikla Múzeumi Alapítványnak tegnap előtt volt a díjátadója, mi azokat az embereket díjaztuk, akik sokat tettek a Szikla Kórház Múzeum megőrzésére és fenntartásához. Nagyon-nagyon sok olyan ember volt, aki akár 44-45-ben vagy 56-ban itt volt. És pont egy érdekes történet, egy 56-os nővér nénivel készítettünk egy interjút, és ő mondta, hogy elképesztő érzés, hogy 61 évvel a forradalom után oda ment hozzá, és sebesült, és kifejezte háláját.
Az is érdekes, hogy egy titkosított intézményben még fejlesztés folyt.
58 és 62 között ugye a kórházat továbbépítették, úgyis az volt a cél, hogy egy olyan létesítményt hozzanak létre, amely atombiztos intézményként tud működni egy atomtámadás esetén. Hát ez is egy nagyon komoly procedúra lett volna, és egészen a 80-as évek végéig gyakorlatoztak itt. Orvosokból és nővérekből álló személyzet jött ide időről időre, és elpróbálták ezt az egész protokollt, mit kellett volna csinálni akkor, hogyha bekövetkezik egy atomtámadás.
Látogatni csak csoportosan lehet vezetéssel, ugye?
Igen, biztonsági előírások miatt kizárólag csoportosan lehet látogatni a Szikla Kórházat. Itt vagyunk a barlangrendszerben, az egész labirintusszerű, tehát bizony könnyű eltévedni. Illetve a másik ok, hogy mi nagyon bízunk a személyes elbeszélésben, és 12 év alatt a látogatás nem ajánlott, csak szülői beleegyezéssel lehet bejönni a múzeumba, 6 éves kor alatt pedig egyáltalán nem megengedett. Nagyon-nagyon felkavaró lehet gyermekek számára, sokszor a felnőttek is nagyon nehezen élik ezt meg.
Pedig nem úgy van megrendezve a kiállítás, hogy riasztó lenne, hanem az élet jelenetei. Egy kicsit még talán finomítva.
És kulisszatitok, amikor a budapesti ostromos kiállításunk elkészült, akkor a vért, amikor festettük fel, akkor bizony utólag le kellett egy csomóról törölni, hogy tényleg ne arról szóljon, hogy itt mindenki elretten az egésztől, de mi fontosnak tartjuk azt, hogy hitelesen kerüljön bemutatásra minden, és bizony a háborúhoz hozzátartozik a vér, és az, hogy rengeteg ember áldozatot követel.
Kinek az ötlete volt az, hogy ebből legyen múzeum?
Tatai Gábor igazgató úr vezeti a Szikla Kórház Múzeumot, nem egy állami fenntartású múzeum vagyunk. Neki, mint informatikusként kipattant az ötlet a fejéből, hogy érdemes lenne itt ezzel foglalkozni. Elképesztő komoly kutatómunkát kezdett el itt több kollégájával együtt. 2007-ben felvette a szemtanúkkal a kapcsolatot, illetve hát a tárgyi eszközbeszerzés is komoly volt, hogy ide kerüljenek vissza az eredeti tárgyak. Igyekszünk változatos formában megismertetni a látogatókkal a Szikla Kórház örökségét.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Budapest, Budapest, te csodás, te vagy bennünk a szív dobogás. Alig van a világon ilyen szép május, és ilyen ügyfakadás. A szívünk olyan büszke te rád, a Dunát mennyi híd öleli át. Fent az égen a hold, és a sok tele volt, csupa fény, ragyogás, Budapest, Budapest, te csodás.
A következő beszélgetés tárgyával akár el is kezdhetjük a karácsonyi bevásárlást.
Olvas, sétálj, lásd csodát! Ezzel a felhívással, illetve plakáttal teszik közzé a legújabb könyvét a Babilon kiadó Budapest címen. A szerzőpáros Franz Magdolna és az éppen megszólaló Rozgonyi Sarolta, akitől most mindjárt azt is kérdezném, hogy Budapest könyv elég sok volt már. Mennyiben más ez, mint a többi?
Először is azért más, mert a Mimi Csoda sorozatban jelenik meg, és a Mimi Csoda könyveknek van egy sajátos arculatuk. A mi Budapest könyvünk is tehát ennek a sorozatnak az arculatába illeszkedik, és ugye van ennek egy alcíme, az, hogy Világváros a Duna partján, és ez a két összetevő, hogy Világváros, és hogy a Duna partján van, ezt a gondolatot vezetjük végig a könyvön.
De nem úgy, mint egy bármilyen védeker például.
Nem, ezt tudatosan kerültük, hogy ez egy útikönyv jellegű könyv legyen. Kicsit szubjektív a válogatásunk a szerzőtársammal együtt. Egyrészt abban a tekintetben, hogy mit válogattunk bele, hogy mi kerüljön bele Budapestről, és az is, hogy hogyan.
Ez nagyon érdekes volt, ahogy nézegettem, hogy nincs a szokásos parlament, vagy Hősök tere, vagy bármilyen.
Igen, ez tudatos. Én nagyon remélem, hogy ezt nem fogja senki a mi szemünkre hányni, mert nagyon sok helyen lehet a parlamentről és a Hősök teréről olvasni. Igazából ebben a könyvben is csak kicsit eldugva, tehát hogy nem ezek a helyszínek, vagy ez az épület kerül a középpontba a könyvbe, hanem esetleg olyanok, amiket nem ismerünk, vagy lehet, hogy elmegyünk minden nap mellette, de nem figyelünk föl rá.
Nem is csak az épületek, hanem nekem nagyon tetszenek, hogy vannak ilyen apró kis szövegrészek, hogy tudtad, na hát, vagy ilyesmi, amik nagyon érdekes dolgokat vetnek föl.
Ezek a kis keretes szövegek, ezek is a jellegzetességei a Mimi Csoda könyveknek. Ugye mindig van egy főszövegünk, és vannak kis kiegészítő szövegek, többek között ilyen kis színesek, ahol kiemelünk egy-egy érdekességet.
Mondsz egy példát?
Például van egy olyan nahát keretesünk, aminek az a címe, hogy Rommel takarítás vízfúvarral. Arról szól, hogy felolvasom, jó? A török uralom utáni Rommel takarítást Pest városának vezetése úgy ösztönözte, hogy nem szedett vámot attól az árustól, aki áruval megrakott lovas szekérrel érkezett, és kifelé tartva egy szekér törmeléket elfuvarozott. Hát ugye ez nem egy olyan történelmi esemény, amiről megszoktunk emlékezni, vagy ami benne van a történelemkönyvekben, hanem egy ilyen kis figyelemfelkeltő érdekesség az egyébként nagyon rövid várostörténeti részhez kapcsolódóan. Ezeknek a könyveknek a jellegzetessége az, hogy nagyon nagy hangsúlyt kapnak benne a képek, de én azt gondolom, hogy körülbelül ilyen egyenlő hangsúlya van azért a képek.
De a képek között is különbség van, hogy kisebb vagy nagyobb.
Tehát ugye a képinformáció az nagyon fontos, tehát egy ilyen szép képes könyvet jó kézbe venni, jó belelapozni, de viszont az is nagyon jó, hogyha miközben belelapozunk, akkor megakad a szemünk egy-egy címen, egy-egy szövegen, egy-egy kiemelésen, mint például ezek a kis tudtad, nahát, vagy vicces kis sztorik, amik itt belekerülnek. És ugye közben van a főszöveg, ami mindig az adott fejezet címhez tartozó, összefüggő tartalmat jelenti.
Menjünk végig.
Úgy van, hogy van a könyvnek négy nagy egysége. Az első az a vizek városa, a második a világváros, aztán van egy olyanunk, hogy így működik a város, és akkor a végére került egy ilyen picit szubjektív rész, aminek az a címe, hogy fedezd fel Budapestet.
Akkor egy picit úgy nézzünk bele, ha nem is minden fejezetbe, mindjárt az elején van egy olyan rész, ami azt mondja, hogy az éltető és pusztító víz, illetve a következő oldal, hogy a Duna, ami elválaszt és összeköt. Az mit takar?
Igen. Tehát szerettük volna a könyvet egy kicsit meghökkentően kezdeni, és ezért a Dunát vettük előre, a Dunáról szóló részeket. És ugye ebben a két fejezetben a pozitív és a negatív dolgokat próbáltuk meg összeszedni. Ugye a víz, mint az életforrása, és a víz, ami elpusztítja a várost.
Tehát az árvizek?
Az árvizekről, igen. A másik fejezetben pedig, hát egyrészt ugye bemutatjuk azt, hogy volt idő, amikor nem lehetett átkelni a Dunán, másrésztről pedig bemutatjuk a hidakat, mégpedig mindegyik hídnak, kiemelve azt, hogy mitől leg. Valamitől mindegyik híd leg.
Tehát a legelső,
a legújabb, a legforgalmasabb, igen.
Aztán van egy olyan rész, hogy Pest-Buda, Óbuda.
Itt nem szerettük volna elvinni történeti irányba, ezért arra gondoltunk, hogy egy ilyen idővonalban nagyon jól lehet kiemelni azokat a csomópontokat, amik fontosak
most
voltak.
Most leginkább a képekkel ezt is.
Igen, ennyi. És akkor ugye ezekhez a fordulópontokhoz, vagy évszámokhoz ugye a képeket és a kis történeteket lehetett kapcsolni.
Aztán van egy számomra nagyon izgalmasnak tűnő rész, a Nagykörút. Itt megint van egy aranyos tudtad.
Az a részeit mutatja be a Nagykörútnak. Ugye a Nagykörút szakaszait és a határos területeket a Habsburg család tagjairól nevezték el. Ferenc József, Erzsébet, Teréz és Lipót körút. Utóbbit 1937-ben a jubileumi Szent István év alkalmából kapta a Szent István körút nevet. 1950 és 1990 között a Teréz körútat és az Erzsébet körútat Lenin körútnak nevezték.
Aztán vannak a sugárutak.
Igen, ugye itt a városból kifele vezető utakat soroltuk fel, tehát ugye a legnagyobbak a Váci út, az Üllői út, a Kerepesi út, de hát ugye ide került az Andrássy út, amit ugye eredetileg sugárútnak neveztek.
Aztán van egy izgalmas rész, hogy mitől világváros Budapest.
Ezen az oldalpáron azokat a dolgokat szedtük össze, amik tulajdonképpen ilyen tudományos ismérvei annak, hogy egy város mitől világváros. Tehát, hogy van repülőtere, hogy itt van egy nagyon komoly tudásközpont, vagy több tudásközpont van, ugye vannak kulturális rendezvények, tőzsdénk van, tehát, hogy ezek mind világvárossá teszik Budapestet.
És van egy interjú is a könyvben, Hello Budapest címen.
Igen.
A főszereplői.
Hát ugye Buda királyfi és Pest király kisasszony, ez egy szobor, valós szobor pár, ami ugye a Gellért hegyen található. Ez a vicces interjú, ez szintén a Mimicsoda könyveknek a jellegzetessége, úgyhogy nem maradhatott ki Budapestről se, és hát itt tulajdonképpen ez egy kicsit mindig összegzi a már leírtakat a könyvbe, vagy esetleg ide beleférnek olyanok is, amik kimaradtak, vagy amikről kevesebb szó esett, például a parlament is itt szóba kerül.
Következő fejezet, hogy miért utaznak a külföldiek Budapestre?
Ez egy komoly kutatás eredményeként jött létre ez az oldal. Ugye vannak mindenféle internetes oldalak, ahol a turisták értékelik a városokat, és én itt konkrétan megnéztem, hogy mi van a top 10-ben a turisták szerint, úgyhogy ide azok kerültek be.
Föld alatti hálózatok.
Ez a harmadik fejezete a könyvnek, az Így működik a város, tehát egy picit szerettünk volna benézni azokra a titkos helyekre, ahova nem nézünk.
Szóval akkor ez nem csak a föld alatti járműveket jelenti?
Nem, sőt, ez abszolút nem azokat, hanem ezeket a hálózatokat, amitől működik egy város.
Megint egy érdekes cím, hova kerül a hulladék?
Ugye ez egy nagyon izgalmas téma, ugye, hogy mennyi szemetet termelünk, itt szóba kerül, mennyi hulladékot termelünk, és hát de vajon ez az iszonytató mennyiségű hulladék, ami egyébként az Andrássy utat 25 centi vastagon borítaná be, amit itt termelünk egy nap alatt, azt vajon hova lehet eltüntetni.
Tehát itt a képek azt követik végig, hogy amikor a házaktól elviszik, és egészen igen, a regionális hulladékközpontig.
Igen.
És egy nagyon szokatlan egy gyerekkönyvbe, illetve hát egy pillanatra térjünk ki arra, hogy igazából milyen korosztálynak készült ez a könyv.
Hát elsősorban a 10-12 éves gyerekek számára, de szerintem ez bárki, felnőttek is. Tehát mondjuk akár egy nagymama, vagy egy szülő a gyerekkel együtt, ha forgatja ezt a könyvet, az érdekes lesz.
Ezt is. Azért kérdeztem most, mert van egy olyan fejezet, hogy az utolsó út.
Hát ugye ez is szokatlan, hogy egy gyerekeknek szóló, vagy elsősorban gyerekeknek szóló könyvben a temetők szóba kerüljenek. De hát kell tudni azt is, hogy vannak temetők a városban, és azt se árt tudni, hogy azért bizony nekünk nagyon szép temetőink vannak itt Budapesten. Tehát oda még akár sétálni is el lehet menni.
A pesti flaster meséi. Ez már ami a szubjektívebb, ahogy mondtad?
Az utolsó fejezetben ugye a szerző társammal együtt ilyen kis útvonalakat, vagy kis felfedezni valókat ajánlunk a városban.
Például ez az ember megszokta Pesten, hogy a múzeumkertnek van egy oldalkapuja is. Igen. És kiderül, hogy annak oka van, hogy miért.
El kell olvasni. Hagyjunk egy kis felfedezni valót tényleg. És benne van az a lehetőség, hogy valakinek fölkelti az érdeklődését, és arra ösztönzi, hogy utána kutasson, vagy tényleg elmenjen, és megnézze.
Nagyon a gyerekek nyelvén írtok. Honnan jött az ötlet egyáltalán ezt a könyvet megírni?
Az ötlet ez már nagyon régi. Jó magam 2011 óta vezetek gyereksétákat, családi sétákat Budapesten, és van egy múzeum pedagógus végzettségem, tehát gyerekekkel foglalkozom. A Magdi geológus és emellett idegenvezető végzettsége is van, tehát van gyakorlata abban, hogy hogyan kell megközelíteni a várost. Mind a ketten nagyon régóta szerkesztünk könyveket a kiadó számára, úgyhogy ez így adta magát, hogy mi ketten legyünk egy Budapest könyvnek a szerzői.
Szívem szerint ajánlanám mindenkinek, minden iskolának, hogy legyen, illetve hogy jutalomkönyvként ajándékozni a gyerekeknek, mert ez kettős öröm lesz, amikor megkapja is, és amikor felhasználja is.
Hát szerintem ennek mi örülnénk a legjobban, hogyha ez így lenne.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Rozgonyi Sarontával, Kéri Juli beszélgetett.
Budapest, Budapest, te csodás!
Ennyi fért mai magazinunkba. Reméljük, mindenki talált kedvére való témát. Ha szívesen újra hallgatnák adásunkat, vagy csak egy részét, megtehetik mához két hétre ugyanitt, ugyanekkor. A későbbiekben pedig a Civil Rádió archívumában a www.civilradio.hu oldalon és az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Mai adásunk munkatársai Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám nevében is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához négy hétre, december 16-án.
Ez már az ősz, és te úgy érzed, fáradsz már. Szívedben még valahol egy régi dallam jár. Szép volt a nyár, mikor minden nap álmodtál. Szívedben